Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, mondja ezt a Zsoltárok könyve. És nem azért hoztam ezt az igét, mintha gyermekállás elé néznénk, hanem két ok miatt. Nemrég volt gyermeknap, és ez alkalomban a nagyobbik gyerekem iskolájában a portás néni készített az elsősöknek egy-egy ajándékot, és a Panna ajándékára ezt az igét írta rá. Ez önmagában véve egy csodálatos dolog, hogy egy világi iskolában az Isten a portás néni keresztül is tud üzenni. És ez nekem két dolgot is lénybe hozott a múlt héten. Egyik az, hogy az Isten nagyon nem személyválogató. Egyformák vagyunk az Isten előtt. Egyforma a portás néni, egyforma az iskolai igazgató, és mindahányan csak vagyunk széles a világban. A másik, amit elém hozott ez az ige, az összekapcsoltam a talentumok példázatával. Hogyha már a gyermek ajándék és jutalom, akkor hogyan tudunk ezzel az ajándékkal és jutalommal sáfárkodni? Tékozoljuk, vagy gyarapítjuk? Nem úgy gyarapítjuk, hogy egyből csinálunk három gyereket, szó sincs erről, hanem azt a kincset, amit az Isten ránk bízott, azt kell olyan módon értékében növelni, hogy az Úr előtt nyugodt lelkiismerettel megállhassunk egykor mi is, és reményeim szerint gyermekeink is.
hajtsuk imára fejünket. Drága Istenünk, először is köszönet az életünkért. Ad, hogy tudjunk hálát adni az életünkért, nem csak olyankor, amikor egy balesetet vészelünk át gondtalanul, vagy egy komoly betegségből épülünk fel, hanem olyankor is, amikor hetekig, hónapokig, vagy évekig a hajunk szálasi görbül. Ad, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is reménységünket és bizadalmunkat beléd tudjuk vetni, mert pont az ilyen kiélezett helyzeteknél, hogyha meginog a hitünk, akkor gonosz sokkal könnyebben úrrá lesz rajtunk. Kérjük, ezt ne engedd. Tudjuk, hogy szabad akarat által a jóság és a neked tetsző élet az egy szabad döntés, az a mi döntésünk joga, de add meg a felismerést, hogy belássuk, hogy ez csak a mi javunkat szolgálja. Bármi külső tényező által van vezérelve, akkor az csak tévútra vezet, és igaz lesz a mondás, hogy a sírba vezető út is jó takarással van kikövezve. Ne engedd, hogy ideig jussunk. Az, hogy emberi kapcsolatainkat is megfelelő alapokra helyezzük, ne hiába valóságra, mint például, hogy valamilyen pozitív emberi tulajdonságunkkal szeretnénk megnyerni az embereket. Az, hogy mi hamarabb rá tudjunk mutatni a te lényegességedet, kihangsúlyozni, és bátran kijelenteni azt, hogy erőt csak is a hitünk által és te tőled kaphatunk. Ámen. Thank you.
Imádkozzunk. Mennyi atyánk, ahogyan énekeltük valóban ilyen hódolattal, arcra borulva, még hogyha ezt nem is fejezzük ki a testünkkel, csak énekeljük. De valóban ezzel a magatartással, ezzel a ilyen módon közeledünk hozzád, mert nem tehetünk mást. Kérünk, hogy fogad irgalmasan, fogad kegyesen, ragyogjon ránk a te szereteted és dicsőséged. Szólíts meg bennünket ezen a mai délutánon is. Amen. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumából szeretnék 10 verset felolvasni. A Lukács evangéliumának a 7. fejezetéből az első 10 verset. Ez az a történet, amikor a kapernaumi százados szolgáját gyógyítja meg Jézus nagyon különleges módon. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjj el és mentsd meg a szolgámat. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor ezt Jézus meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordult, így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Az utóbbi időben Lukács evangéliumát szoktam olvasgatni, amikor ilyen egyéni módon imádkozok, vagy keresem az Istennel való kapcsolatot, és egyszerűen megdöbbent, hogy mennyire a Máté szerinti, meg a Márk szerinti dolgokat ismerjük, de talán leginkább Mátét. És hogy olyan pici változtatások vannak, vagy pici, hát nem is azt mondom, hogy változtatások, hanem máshogy látja Lukács a dolgokat. De olyan nem nagy különbség, de mégis annyi érdekesség van benne. Például itt ez a történet, hogy tényleg nem találkozik Jézus ezzel a kapernaumi századossal. Míg Máténál találkoznak, meg éppen nem régen néztem egy filmet Jézus életéről, abban is találkoznak, tehát valahogy ez most erősen bennem volt, és megdöbbent, tehát hogy itt nem találkoznak egyáltalán, hanem tényleg csak szól a távol levő szolga ügyében, és a távol levő kérő százados ügyében is. Olyan, mintha ilyen a modern világunkban, mintha csak csetelnének, vagy SMS-en kommunikálnak egymással, Jézus meg ez a kapernaumi százados. Itt ugye küldöttek vannak, meg üzenetek, többszöri üzenetváltás. És azt gondolom, hogy az lehet számunkra ebből most ebből a kis apróságból fontos, hogy hát mi is úgy vagyunk most itt, hogy nem találkozunk fizikailag Jézussal ilyen személyesen, mint ahogy egymást látjuk, vagy egymással most beszélünk. Ők sem találkoztak akkor, és mégis történt valami, változás történt a szolga életében, gyógyulás történt, megtörtént az, amit kért ez a százados. És ez a reménységünk lehet nekünk is, hogy bár nem találkozunk itt személyesen, fizikailag Jézussal, mégis valami módon itt van közöttünk most is, és
munkálhat bennünk hasonló változásokat, gyógyulásokat, történhet valami itt és most. Szerintem ebben annyi a mi feladatunk, hogy kérjük és legyünk nyitottak. És ezt meg is tettük, azt gondolom, ezekben az énekekben. Most még azért gondoltunk erre különösebben is, hogy mennyire vagyunk most itt szabadon, nyitottan, várjuk-e azt, hogy az Isten valahogy szóljon. Van-e bennünk valami kérdés, valami kérés, amit most így eléhoznánk? Vagy csak egyszerűen várjuk, hogy valami megérintsen? És azt gondolom, hogy így fizikailag nem is találkozva Jézussal valóban történhet változás, gyógyulás az életünkben. Az, ami nagyon megragadott ebben a történetben, ez a méltatlan vagy méltó ennek a kettőnek az ellentéte. Ez egy nagyon jó ember lehetett, ez a kapernaumi százados. Olyan jókat olvastunk róla, egy ilyen érző, lelkű, tapintatos, szereti a szolgáját is. Néhány kommentár azt is írja, hogy biztos nem a szolgája volt, hanem a fia. Hát nem, csak nem szerette annyira a szolgáját. Tehát biztos valami nagyon erős szál kötötte őket egymással össze. De lehet, hogy a szolgáját szerette ennyire. Ennyire jó ember volt. Jóba volt a zsidókkal, akiket maga előtt elküld. Még zsinagógát is építetett nekik állítólag, bár valószínűleg inkább csak közben járt, mert azért lehet, hogy ennyi pénze nem volt, hogy egy egész zsinagógát építesse. De azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon készséges, és Jézussal is olyan úgy beszél, hogy ő tudja, hogy pogány, tudja, hogy ez ilyen tiszteletlenség, sőt, tisztátalanná válna Jézus, ha hozzá eljönne, ő se akarja őt megilletni, nehogy ebből baja származna. Tehát Jézussal is olyan kedvesen bánik, és tényleg olyan jó ember lehet ez a kapernaumi százados, egy érzékeny, emberséges ember. És látszik is, hogy ez a zsidók is úgy értékelik ezt. És azt mondják róla, ő ezt nem kéri, ő csak azt kéri, hogy menjetek, járjatok közben Jézusnál, ti oda mehettek hozzá, ti könnyebben odafértek hozzá, menjetek oda, tolmácsoljátok az én kérésemet ezzel a szolgával kapcsolatban. És ők méltatják ezt a századost, így szó szerint mondják, hogy méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert miért is? Hát azért, mert ő olyan jó ember, mert olyan sok mindent tett. Szeret minket is, ezt a népet is, meg a szolgáját is. És nagyon érdekes, hogy a második SMS váltásnál, második üzenetváltásnál, mintha erre reflektálna ez a százados, pedig nem tudom, hogy tudja-e, vagy nem tudjuk, hogy tudja-e, hogy mit mondtak róla a zsidó vének, hogy nem hallotta ezt, hogy méltónak nevezik, de ő a következő üzenetben azt küldi, hogy nem vagyok méltó. Igen, nagyon megfogott most ez a méltó szó. Annyi mindenre lehet méltónak lenni. Méltó a dicséretre, a tiszteletre, a szeretetre. Szeretetre méltó, ugye ezt is mondjuk. De megvan a másik oldala is, hogy szánalomra méltó. Méltó a halálra, méltó a büntetésre, elnyerte a méltó büntetését. Nagyon sok minden lehet a tartalma ennek a méltóságnak, de ugye azért általában inkább ilyen pozitív, a méltóságos úr, a méltóságos asszony, ezek inkább ilyen pozitív jelzők, és a méltatlan az, ami talán a negatívat hozza elő belőlünk. És hogy olyan érdekes, hogy így különbözőképpen látják magukat, illetve a másikat ezek az emberek. Tehát a zsidók azt mondják, hogy méltó. Százados magáról azt mondja, hogy méltatlan. Azt gondolom, hogy elgondolkodhatunk egy kicsit, hogy vajon minket hogy látnak mások, vagy mi magunkat hogyan értékeljük. Mire lennénk mi most méltók? Mire vagy te most méltó? És vajon mások mire tartanak téged? Felvetődik az a kérdés, hogy így mi határoz meg minket? Mi az, ami valakivé, valamivé tesz, méltóvá tesz valamire? Azt gondolom, hogy van három olyan dolog, ami nagyon tudattalanul is akár, vagy így észrevétlenül meghatároz bennünket, ami így mozgat bennünket, és erre ezt keressük, és erre vágyunk, és azt hiszük, hogy ettől leszünk úgy valaki, vagy méltó valamire. Ilyen a siker. Mindez, amit teszek, vagy a dolgaimnak az eredménye, hogy azt tesz engem azzá, aki vagyok. Ettől leszek méltó a másoknak a tiszteletére, a szeretetére, az elfogadására. Hogyha megteszem, ha sikeres vagyok. De lehet ilyen a népszerűség is. Ugye, hogy itt ezek a zsidók azért úgy tisztelik ezt a századost, és ez lehet, hogy neki így jól esett, hogy na, engem tisztelnek. Mit mondanak rólam a többiek? Mennyire vagyok népszerű? Hányan lájkolnak a Facebookon? Hányan követik az életem eseményeit, a megosztásaimat? Vagy az életemben mennyi barátom, ismerősöm, és mennyire csatolnak vissza pozitívan, és megerősítenek engem is? Akkor tudom, hogy jó helyen vagyok, de ha ők ezt nem teszik meg, akkor egyből elbizonytalanodok, hogy akkor most mi van? És keresem a népszerűséget. Azt tesz engem azzá, aki vagyok. És lehet ez a hatalom is, mindaz, amin van, azt határozna meg, amin van, a házam, az autóm, a státuszom, mások fölötti hatalmam. Azt gondolom, hogy ezek annyira itt vannak bennünk, és Jézusnak a megkísértésénél is ezek jönnek elő, hogy ugorj le, és akkor majd tisztelnek, borulj le, és akkor hatalmat kapsz. Tehát, hogy ezek annyira ezekben koncentrálódnak, ezek a mi emberi életünknek ezek a tévútjai. Mert hogy ezek mind olyan törékenyek ezek a dolgok. Népszerűséget is el lehet veszíteni. A sikereinknek is vége lehet. Hatalmunkat is elvehetik. De lehet, hogy sokáig húzzuk, nem azt mondom, hogy ez rossz, meg biztos, hogy ott lesznek bennünk mindig, csak inkább ez a kérdés, hogy mi az, ami még ennél is mélyebben meghatározhatna minket. Jézus a válasz mindig. És azt gondolom, hogy tényleg az Istenbe való ez a hit, bizalom, szeretet, amiket itt sokféleképpen próbálunk leírni, az Istennel való kapcsolat az, ami mélyebbre áshat ennél. Ami ezeken túl meghatározhat minket, mert ezeket nem tudjuk így teljesen kiiktatni az életünkből, mindig ott lesznek. Az a fontos, hogy ezeket észrevesszük-e, és megpróbálunk-e mindig, ha észrevesszük, hogy már megint ez a... Én azt látom magamon, hogy engem nagyon azt határoz meg, hogy mit tudok tenni. Ez a sikeresség. Hogyha én a másiknak megteszem, amit kér, akkor úgy jól érzem magam, mert akkor biztos, hogy elfogad engem. És én azt érzem, hogy ebbe esek bele nagyon sokszor, és mennyire veszem ezt észre, és mennyire tudok ettől észreveszem, és azt mondom, Uram, ez most megint itt van, nem baj, hát ez történt, már megint ezt határoz meg, de én szeretnék hozzád menni, oda hívni magamhoz téged, bár nem vagyok méltó már megint, de hogy gyere is, és inkább te határozd meg. Nagyon behúszik még ide, és lehet, hogy már többen megfogalmazódott, hogy pont ezeket a szavakat használjuk az úrvacsoránál is. Hogy aki méltatlanul eszi és issza ezt a kenyeret és bort, vagy a lelkész is mondja, hogy méltatlan, bár elhívott szolgaként hirdeti a bűnök bocsánatát. Nagyon kiélesedik ott ez a helyzet, hogy méltók vagyunk, méltatlanok, mire tartjuk magunkat, mások, bennünket, vagy az Isten mire tart bennünket. És azt gondolom, hogy ha az lenne bennünk, hogy a bűneink miatt, vagy magunk miatt vagyunk méltatlanok az úrvacsorára, akkor az ismerek ilyen, van egy ilyen barátom, aki egyszerűen nem mer kimenni úrvacsorázni. És én mindig eszembe jut, amikor ezt hallom, ezt a méltatlanul veszi ezeket a jegyeket, ez az ilyen fenyegető gondolat, hogy valaki ettől megretten, mert azt érzi, hogy hát persze, méltatlan vagyok, hát hogy mehetnék ki oda? És hogyha ezt érezzük, hogy a bűneink miatt vagyunk méltatlanok, akkor ezt hadd romboljam le, mert azt gondolom, hogy nem ettől. Tehát, hogy pont ezért jöhetünk ide az úrvacsorához, hogyha látjuk ezt a bűnösségünket, és persze valamelyest méltatlanságunkat, mondhatnánk így, hogy méltatlanságunk, de pont ezért jöhetünk ide is, és az imáinkat is nem úgy van az, hogy először meg kell tisztítani az életünket, és akkor fordulhatunk az Istenhez csak kizárólag, hanem ahogy oda megyünk hozzá az úrvacsorában, az imában, az Isten tiszteletre, ott legyen ez az első kérésünk, hogy Uram, most már itt vagyok, idejöttem, és most tisztíts engem, tegyél Te méltóvá arra, hogy itt lehessek, hogy közelebb kerülhessek hozzád. Mert hogy abban áll az alapvető méltatlanságunk, hogy hát emberek vagyunk. Hogyha az Isten ránk ragyog, ahogy énekeltük az ő dicsősége, akkor egyből érezzük a mi méltatlanságunkat, emberi mi voltunkat. De ez nem az a méltatlanság, hogy nem jöhetek ide, mert hát ilyen vagyok. Így tudok csak idejönni. És hogyha ez az alázat van benni, meg ez a felismerés, akkor már azt gondolom, hogy nem vagyunk méltatlanok erre. Vagy hogy mondjam, hogy alkalmasak vagyunk a méltatlanság ellenére is, hogy ide jöjjünk az Isten elé. És ezt szeretném csak végsősorban megerősíteni, hogy most nagyon belekeveredtem már itt, meg magam is lehet, hogy ilyen nagyon paradox ez a helyzet, hogy most hogy vagyunk méltók, méltatlanok, és nehéz is megfogni. És érdemes ezen gondolkodni, lehet majd még erről beszélgetni, meg nem akarom ezt így most teljesen elengedni. De annyira érdekes, hogy Jézus ebben nem megy bele, itt ebben a történetben. Még az elején is azt mondja, semmit erre az egészre, csak Nébán megy a zsidók után, ők méltatják ezt a századost. Jézus nem látjuk el, nem tudom, hogy megrebbente a szeme, vagy a szája, valamit kifejezette egyáltalán. Nem hiszem, hogy azért indult el, mert ez az ember méltó, hogy segítsek neki. Csomó embert oda vittek hozzá, boldogtalant, hogy oda mentek maguktól, és pogányokkal, tisztátalanokkal, mindenkivel foglalkozott. Nem azért indult el, mert azt gondolt, hogy méltó. És azt gondolom, hogy nem is azért segített ennek a századosnak, mert ő méltatlannak tartotta magát erre, hogy találkozzanak, hanem olyan egyszerűen, ahogy mindenkinek segített, hogy mindenkit megszólított ezzel az isteni szeretettel ment oda, és nem azért, mert mi bármit is tennénk, nem azért közeledik ő felénk, vagy közeledett ez a századoshoz. Nem fordít igazából figyelmet erre a méltósági kérdésre. Ezt máskor is láthatjuk, hogy a fő méltóságokat sem tisztelte túlságosan. Nem ez határozza meg Jézus szemében a mi valónkat, a mi személyünket. Sokkal inkább az a hozzáállás, az a hit, amit tapasztalt, és amit fel is hívja a figyelmét a körülötte lévőknek, hogy ekkora hitet nem tapasztalt Izraelben sem, hogy valaki ennyire ezzel az oda bízza, és nem fontosak a körülmények, nem fontos az, hogy találkozzanak, egyszerűen tudja biztosan, és nem akar máshoz fordulni, Jézushoz fordul, és teljes bizalommal, reménységgel, nyitottsággal, hogy Uram, gyógyítsd meg ezt az én szolgámat, mert szeretném. Most nem fejezi ki, hogy és, ha nem, meg nem tudom, de hogy azt érzem ebbe a századosba, hogy egyszerűen tényleg oda teszi magát a Jézus elé, úgy, ahogy van, azzal a méltó, méltatlan mindenféle dolgával együtt, azzal a nehézséggel, amit hordoz, azzal a kéréssel, és várja a Jézusnak a válaszát, a munkáját. Ez a bizalom az Isten erejében, az Isten szeretetében, ez az odafordulás és az Istennek a megszólítása, azt gondolom, hogy ez az, ami kapcsolatot teremt az Istennel, és ami aztán a változást, a megújulást adja az életünkbe. Csendesedjünk el!